Leírhatatlanul megijedt az első emberpár. Amikor a nap elhalt az alkonypírban, és a homály mindenfelől előlopódzott, és akkor harcra borultak. De Isten két követ adott nekik. Egy mélységes sötétet, és egy halál árnyék színűt. Egymáshoz dörzsölte őket számukra, és íme tűz pattant ki, az ölnek tüze, legbensőbb őstűz, ifjú, mint a villám, és régibb, mint ré, amely tovább égett szárazfán, és elrendezte számukra az éjszakát. Nagyon szép, nagyon jó, mondta a király. Látom, nem csak mókás történeteitek vannak. Kár, hogy nem meséltél az emberpár boldogságáról az új reggelem, amikor ismét feléjük sugárzott a teljes Isten, és elűzte a világból a sötét alaktalanságot, mert nyilván kimondhatatlan volt vigasztalódásuk. Fény, fény, kiáltott, föloldódva elereszkedett állásából, és hol elakadva, hol nekiíramodva föl alá kezdett járni a teremben, miközben fölékesített karjait néha feje fölé emelte, néha meg mindkét kezét szívére szorította. Boldog fényesség, mely a szemet teremtette, hogy azt találkozzék vele. Pillantó és megpillantott, a világ magára eszmélése, amely csak általad tud magáról, fény, szerető különbségtevés. Ó, mamácskas, te kedves jós! Milyen felséges minden felség felett, és milyen egyetlen a mindenségben Aton, az én atyám, és mint lüktetnek ereim a büszkeségtől és meghatottságtól, amiért belőle eredtem, és mindenki másnál jobban megérthetem szépségét és szeretetét. Mert amint ő egyetlen nagyságában és jóságában, én is egyetlen vagyok az iránta való szeretetben, fia, kire rábízta tanát. Ha fölkel az ég dagályban, és fölemelkedik az Istenek országából keletem, szikrázó koronájával, mint az Istenek királya. Minden teremtmény újjongani kezd, a páviánok fölemelt kézzel imádják, és minden vadállat ugrándozva és futkosva dicséri őt. Mert minden nap áldásidő és örömünnep az éjszaka átok ideje után, amikor ő elfordul, és a világ önfeledtségbe merül. Borzongató, mikor a világ elfeledkezik önmagáról, még ha pihenése végett, szükséges is. Az emberek kamráikban fekszenek, elburkolva fejüket, szájukon át lélegzenek, és egyik szem nem látja a másikat. A tolvaj észrevétlenül húzza ki fejük alól cókmókjukat. Oroszlánok kóborolnak, és marnak a kígyók. De feljön ő, és lezárja az emberek száját, pilláikat fölrebbenti szemük bogaráról, és fölkelti őket, hogy mosakodjanak meg, és ruháikért nyúljanak, és munkára induljanak. A föld világos. A hajók föl és alá vitorláznak a folyón, és minden utca kitárul fényében. A tengerben elébe ugranak a halak, mert hozzájuk is lehatnak sugarai. Távol van ő. Ó, mérhetetlenül távol. De sugarai ennek ellenére mégis ott vannak a földön és tengerben egyaránt, és az ő szeretetével töltik el az eleveneket. Mert ha nem volna oly magasan és olyan távol, hogyan lehetne mindenek fölött és mindenütt az ő világában, amelyet ő tagol szét, és terjeszt ki külön-különféle szépségben. Szíria és Núbia és Punt földjét, és Egyiptom földjét, és az idegen országokat, ahol a Nílus az égbe ér, hogy lezuhogjon övéire, és hullámot verjen a hegyekben, mint a tenger, és megnedvesítse a földeket városaikban, mert értünk fakad föl a földből, és trágyázza meg a sivatagot, hogy legyen mit ennünk. Ó, milyen sokfélék a te műveid, Uram! Te alkottad az évszakokat, és benépesítetted az időt és teret millió alakkal, hogy benned éljenek, és beteljesítsék életidejüket, amelyeket adsz nekik városokban, falvakban és telepeken, az országutakon és a folyók mentén. Te teszel különbséget köztük, és adsz nekik más-más nyelvet, hogy külön szavaik legyenek eltérő célokra, de mégis körülveszed mindannyiukat. Egyesek barnák, mások veresek, ismét mások feketék, és megint mások olyanok, mint a tej és vér. Ilyen tarkaságban nyilatkoznak meg benned, és ilyenek a te kinyilatkoztatásaid. Egyiknek görbe orra van, a másiknak lapos, vagy esetleg olyan, ami egyenesen áll ki arcából. Tarkán vagy fehérbe öltöznek, gyapjúba vagy lembe, kiki, ahogy tud és akar. De mindez nem ok a kölcsönös gúnyolódásra és gyűlölködésre, hanem csak érdekes, és csupán a szeretetre és imádatra ok. Te mélyen jóságos Isten, milyen örvendetes és egészséges minden, amit alkotsz és táplálsz, és milyen szívszakasztó elragadtatással töltötted el iránt a fáraót, kedvelt fiadat, aki téged hirdet. Te teremtetted a magot a férfiakban, s te adsz lélegzetet a fiúnak a nő testében. Te nyugtatod meg, hogy ne sírjon, jóságos ápoló és belső dajka. Te alkotod azt, amiből a szúnyogok élnek, valamint a bolhák, a férgek és a férgek sarja. Elég volna a szívnek, sőt, majdnem túlságosan sok már az, hogy a marha elégedett a te legelődön, hogy fák és növények nevedben állnak és virágot hajtanak hálából és dicsőségedre, míg itt a mocsarak felett számtalan madár csapong áhítattal, de az egérkére gondolok, lyukában, ahol megadod neki, amire szüksége van. Ott kuksol kis gyöngyszemeivel, és orrát tisztogatja két talpacskájával, szemem könnybe lábad. És a csibécskére nem is szabad gondolnom, aki már héjában csipog, amelyből kitör. Ha ő tökéletessé érlelte, akkor kijön a tojásból, és csipog, amennyit csak tud, s körben szaladgál előtte lábacskáin a legnagyobb sietséggel. Különösen erre nem szabad gondolnom, különben finom batiszttal szárogathatom arcomat, mert elöntik a szeretet könnyei. Szeretném megcsókolni a királynét, kiáltott hirtelen, és fölfelé fordított arccal megállt. Azonnal hívják elő Nofertitit, aki betölti a palotát szépségével, az országok úrnőjét, édes házastársamat. Túláradó boldogság. Jákob fia már csak nem oly fáradt volt az állástól fáraó előtt, mint egykor, amikor néma szolgaként kellett szerepelnie a tisztes aggok előtt a kerti házacskában. Az ifjú fáraónak, akit oly gyöngétség töltött el a szúnyogok, csibék, egerecskék és a féreg fia iránt, ez iránt láthatólag nem volt semmi érzéke, gyengétsége királyi volt és részben feledékeny. Sem neki, sem az anya istennőnek magas székén nem jutott eszébe, és nyilván nem is juthatott eszébe, hogy Józsefet netán leüléssel kínálják, amire pedig tagjai nagy kedvet éreztek, és amire a krétai lugasban számos csinos taburett hívogatta. Fáradtságos volt az állás, de az ember tudja, miről van szó. Egybe másba beletörődik és megállja a helyét. Olyan hasonlat ez, amely ritkán vagy sohasem volt helyén valóbb, mint ebben a korai esetben. Az Isten özvegy készségesen tenyerébe tapsolt, amikor a fiú kinyilvánította kívánságát. A komornyik az előszobából hétrét görnyedves édeskésen surrant be a méhes függönyön keresztül. Szemét elforgatta, amikor telje odavetette neki: Fáraó a nagy feleséget hívatja, és eltűnt. Amenhotep háttal állt a teremnek egyik nagy ív ablaka előtt, és a teremtő nap dicsérete után szinte egész testével sebesen lélegezve elnézett a kertek fölött. Anyja feléje fordulva aggodalmasan szemlélte. Alig néhány perc múlt el, megjelent ő, aki után Fáraó vágyakozott. Nem lehetett messze. Egy kis ajtó, amely eddig nem volt látható, képestől együtt megnyílt a falban jobb felől, két szolgáló borult le küszöbére, s köztük sápatag mosollyal, és óvatos tipegéssel pilláit leeresztve, hosszú nyakát aggodalmas kecsességgel előre tolva belebegett az országok napgyümölcstől terhes királynéja. Rövid megjelenése alatt egy szót sem szólt. Haján kék sapkával, mely fejét hátrafelé gömbölydeden meghosszabbította, s amely mellett vékony, finoman esztergályozott, nagy fülek lapultak, és ruhazuhatagának légies redői közt, melyeken áttetszett combja és köldöke, míg keblét vállát vető és sziporkázó virággal lérfette el, tétován közeledett ifjú férjéhez, aki még mindig lihegve kissé, meghatott mozdulattal fordult feléje. Itt vagy hát, aranygalomb, édes ágyas testvérem, mondotta remegő hangon, átkarolta és megcsókolta szemét és száját, miközben homlokuk kígyói ugyancsak megcsókolták egymást. Látnom kellett téged, s ha csak futólag is, kimutatnom szerelmemet úgy rám jött beszélgetés közben. Nem volt terhes számodra hívásom. Nem érzed magad rosszul pillanatnyilag szent állapotod miatt. Helytelenül érdeklődik felségem, mert kérdésemmel belsődhöz érek, és éppen ezzel emlékeztethetem, és rosszul létre ingerelhetem azt. Látod, mi finomsággal ért meg mindent a király. Hálás lennék az atyának, ha válogatott reggelinket ma magadban tudnád tartani. Ne többet erről. Látod, ott trónol az örök anya, és ez itten lantal idegen varázsló és jós, aki megfejtette országos fontosságú álmaivat, és tréfás históriákat tud, úgyhogy esetleg magasabb rangban az udvarnál tartom. Eddig fogságban volt nyilván tévedésből, amint előfordul néha. Pohárnokom Neferem Véze szintén tévedésből került fogságba, de társa a néhai pékherceg bűnös volt. Két fogságban levő közül úgy látszik egy mindig ártatlan, s három közül kettő. Ezt mint ember mondom. Mint Isten és király azonban azt mondom, hogy a fegyházak mégis szükségesek. Ugyancsak, mint ember ismét megcsókolom szent kedvesem szemét, arcát és száját, és nem szabad csodálkoznod, hogy ezt nem csupán az anya, de a jósló idegen előtt is teszem, hiszen tudod, hogy fáraó szereti kifejezetten hangsúlyozni az embert magában. Sőt, arra gondolok, hogy etéren tovább is menjek. Te még nem tudsz róla, mamácska sem tud még róla. Ezért felhasználom az alkalmat, hogy tudtotokra adjam. Az a tervem, és azt a gondolatot forgatom, hogy kéjutazásra indulok a két ország csillaga nevű bárkán, amelyhez mindkét parton áradni fog a nép, részben kíváncsiságból és részben parancsra. Akkor, anélkül, hogy Amun első papját előzőleg megkérdezném, a baldahin alá ülök veled, drága kincsem, és térdemen foglak tartani, és többször is bensőséges csókkal illetni az egész nép előtt. A Karnaki számára bosszúság lesz ez, de a nép újongani fog, és szép tanításban részesül, nem csak a boldogságunkról, hanem ami a fő dolog, mennyei atyám lényegéről, szelleméről és jóságáról is. Örülök, hogy most kimondottam szándékomat, de ne gondold, hogy ezért hívattalak. Csak úgy felötlött bennem ez a közlés. Egyedül és kizárólag hirtelen támadt, legyőzhetetlen vágyból hívattalak, hogy gyengétségemet kimutathassam irántad. Megtörtént. Most menj, koronám kincse. Fáraó rendkívül el van foglalva, és nagy fontosságú dolgokról kell tanácskozni a drága, halhatatlan mamácskával és ezzel az ifjú emberrel, aki tud meg, az ihletett bárányok közül való. Menj és óvd magad nagyon ütődéstől és ijedelemtől. Szórakoztattassad magad tánccal és lantjátékkal. Minden körülmények között, Mary Atoll lesz a neve, ha szerencsésen lebabázol, és ha te is helyesled. Látom, helyesled. Mindent helyeselsz, amit fáraó akar. Bárha az egész világ helyeselni, amit akar és tanít, akkor jobb sora volna. Adjő, hattyúnyakú, reggeli felhőcske, aranyszegélyes, addig is. A királyné ismét ellebegett. A képes ajtó hézaktalanul becsukódott mögötte. Amenhotep meghatottan és szégyenlősen tért vissza párnás székébe. Boldog országok, mondta, melyeknek ilyen úrnő jutott, és olyan fáraó, akit boldoggá tesz. Igazam van, ha ezt mondom, mamácska. Egyet értesz velem, jövendő mondó. Ha udvaromnál maradsz, mint királyi álomfejtő, megházasítalak. Ez az elhatározásom. Menyasszonyodat is magam választom ki, rangodhoz méltót, magasabb körökből. Nem is tudod, milyen kellemes házasnak lenni. Felségem számára, amint a nyilvános kéjutazást illető tervemből láthatod, ez egyenes kifejezése és megjelenítése emberi részemnek, amelyhez kimondhatatlanul ragaszkodom, mert lásd, fáraó, cseppet sem gőgös, és ki is lehetne az e világon. Benned, barátom, sajnos jó tulajdonságaid ellenére érzek valami fajta gőgöt. Mondom, valami fajtát, mert gőgödet nem ismerem, de úgy gyanítom, azzal áll összefüggésben, amit nekünk mondottál, hogy bizonyos módon megőrzött és megszentelt vagy, mégpedig a hallgatás és az alsó világ számára, mintha homlokod körül áldozati koszorút hordoznál levélből, melynek neve ne nyúj hozzám. Éppen ezért támadt az a gondolatom, hogy megházasítsalak. A legmagasabb kezében vagyok, felelte József. Amit velem tesz, az jó tett lesz. Fáraó nem tudja, milyen szükségem volt a gőgre, hogy megvédelmezzem a gonosz tett veszedelmétől. Csupán Isten számára vagyok megőrzött, aki törzsemnek vőlegénye, és mi vagyunk a menyasszonya. De amint a csillagról mondják, este asszony és reggel férfi, úgy lép elő, ha rajta a sor, a menyasszonyból is a kérő. A kópé és a kedves fiát megilleti ez a kettős természet, mondta a király világfiasan. De, tette hozzá, hadd beszéljünk komolyan és nem játékosan a legfontosabbról. A ti istenetek. Ki ő és miként áll vele a dolog? Elmulasztottad vagy elkerülted, hogy erről fölvilágosíts. Atyádnak ős atya fedezte föl őt, mondod. Ez úgy hangzik, mintha az igazi és egyetlen Isten találta volna meg. Lehetséges, hogy oly távol tőlem, és oly sokkal előttem valaki rájött volna, hogy az igazi és egyetlen Isten a napkorong, pillantás és megpillantott teremtője, örök atyám az égen? Nem, fáraó, felelte József mosolyogva. Ősöm nem állt meg a napkorongnál. Vándor volt, és maga a nap is csak állomása volt fáradalmas vándorlásának. Nyugtalan volt és kielégíthetetlen. Ha gőgnek nevezed ezt, akkor a korholó szóhoz hozzáteszed a tisztesség és nélkülözhetetlenség jegyét. Mert a férfiú gőgje az volt, hogy az ember csak a legmagasabbnak szolgáljon. Ezért nézett a napnál is magasabbra. Amenhotep elsápadt. Előrehajolva ült, kékparókás fejét még jobban előre nyújtva, és ujjai hegyével szorította össze állát. Mamácska, most vigyázz! Mindenre kérlek, vigyázz! Vigyázz! Rebegte halkan, de közben nem fordította fejét az anya felé, hanem szürke szemei mereven és rebbenés nélkül szegeződtek Józsefre. Oly erőfeszítéssel, mintha a fölöttük lebegő fátylakat akarnák széjjel tépni. Tovább, mondta. Megállj, megállj, és tovább! Ősatyát hát nem állt meg! A napnál is magasabbra nézett. Beszélj! vagy beszélek én, és magam sem tudom, mit fogok beszélni. Megnehezítette dolgát szükséges gőgből, mondta József. Azért kenetett föl. Az imádás sok kísértése lepte meg, mert imádni akart, de csak a legfőbbet és legmagasabb urat. Így látta illőnek. Megkísértette őt a föld, az anya, amely a gyümölcsöt hozza és fenntartja az életet. De ő látta a föld szükségét, amelyet csak az ég tud csillapítani, és így tekintete fölfelé fordult. Megkísértették őt a tolongó fellegek, a vihar rémei, a sustorgó zápor, a kék villám, amely a nedvességbe hasít, a mennykő dörgő hangja. Ő azonban csak fejét rázta kínálkozásukra, mert lelke arra tanította, hogy mindezek másodrangúak. Lelke szerint ezek semmivel sem voltak többek önmagánál, inkább talán csekélyebbek, jól lehet hatalmasak. De hatalmas ő is, gondolta maga nemében. Talán még hatalmasabb náluk, és ha azok fölötte vannak, csak a térben van így, nem pedig lelkében. Ha őket imádná, vélte, nagyon közelít és alacsonyt imádna. Inkább semmit, mondta magában, mint nagyon közelít és alacsonyat, mert az utálatosság. Jó, jó, szólt Amenhotep, csak nem hang nélkül és állát gyúrta. Jó, meg... Anyácskám, figyelj! És mi minden meg nem kísértette még az őst? A legnagyobb jelenségek, folytatta József. A csillagok serege is köztük volt. A pásztor és a nyáj. Ezek igazán távoliak, és járásuk nagy és magas. De láttam, mint porlanak el a hajnal csillag intésére, az, amely minden esetre szép volt, kettős természetű, és sok történet járta róla. De mégiscsak gyönge, túlságosan gyönge ahhoz képest, amit hirdetett, úgyhogy elsápadt és tova tűnt előle. Szegény hajnalcsillag. Hagyd a részvétet, parancsolta Amenhotep. Itt diadalnak van helye, mert mielőtt sápadt el, és kijelent meg az ős hírmondása szerint, kérdezte, amilyen büszkén és fenyegetően csak tudta. Nos, természetesen a nap, válaszolta József. Milyen kísértés annak számára, aki imádni óhajt. Jósága és borzalmassága előtt körös körül mélyrehajoltak a föld népei. Milyen jó! Milyen megnyugvás és jó tétemény a magunk áhítatát az övékével egyesíteni és velük együtt meghajolni. De az ős szándéka határtalan volt és feneketlen az óvatossága. Nem a megnyugvásról és jó téteményről van szó, mondotta, hanem kizárólag arról, hogy elkerüljük tisztességünk nagy veszedelmét, és az ember meg ne hajoljon elhamarkodva, s mielőtt elérte a leges-leges legmagasabbat. Hatalmas vagy te, szólt Samas Maruduk Bálhoz, és iszonyú a te áldás és átok hatalmad. De valami fészkelődik bennem, ami magasabbra vágyik nálad, és ami int, hogy a tanúságot ne tartsam annak, amiről tanúskodik. Minél nagyobb a tanúság, annál nagyobb a veszély. Ha engedek a csábításnak és a tanúsított helyet, imádom. Isteni a tanúság, de nem Isten. Én is tanúság vagyok. Minden elképzelésemmel és törekvésemmel együtt, mely túlhalad a napon ahhoz, akiről hatalmasabban tanúskodik, mint maga a nap, és akinek tüze nagyobb, mint a nap tüze. Anyám, susogta Amenhotep el nem fordítva szemét Józsefről, mit mondtam? Nem mondtam, csak tudtam. Megmondatott nekem. Amikor utoljára elragadtattam, és kinyilatkoztatásban részesültem a tan megjavítására, mert a tan sohasem befejezett. Sohasem állíthatom, hogy készen áll, akkor hallottam atyám szavát, amely így szólt: én vagyok Aton tüze, amely benne van, de millió napot tudnék táplálni tüzemmel.